gyermek bemutató az mindig egy örömteli alkalom. Azt gondolom, hogy egy baba az mindenkit felvidít. Miről is szól ez az alkalom? Arról, hogy hálát adunk az életért, Istennek, a születésnek a csodájáért, azt, hogy követjük azt, amit Jézus is tett, aki megáldotta a gyermekeket, ezt olvashatjuk az evangéliumnak a történetében, és megemlékezünk arról, hogy ez a kicsiny élet ki van téve a környezetének, tőlünk függ az ő élete, az ő fejlődése, és hogy szeretnénk ebben a legtöbbet ígérni, mint nevelők, és mint gyülekezet, mint közösség, mint család, hogy lehető legjobbat és legtöbbet megtesszük élete. Hadd olvassak nektek néhány igeverset a Szentírásból, amit nagyon jól összefoglalják mindennek az értelmét. Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anyamé gyümölcse jutalom, mint hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak, boldog az az ember, aki ilyenekkel tölti meg tegzét. Ezért a gyermekért imádkoztam, és az Úr teljesítette kérésemet, amit kértem tőle. Én viszont felajánlom az őt az Úrnak, és imádták az Urat. Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz. Kösd azokat jelként a kezedre, és legyenek fejdíszként a homlokodon. Írd azokat házad ajtófélváira és kapuidra. Ti apák, pedig ne ingerejétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úrnak tanítása szerint, fegyelemmel és intéssel. Majd ezt mondta nekik Jézus, aki befogadja ezt a kisgyermeket az én nevemért, az engem fogad be, és aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött, mert aki a legkisebb mindnyájatok között, az a legnagyobb. És azt olvassuk végül Jézusról, ekkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy megérintse őket. A tanítványok azonban rájuk szóltak, amikor ezt Jézus észrevette, megharagudott, és így szólt hozzájuk. Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony mondom nektek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be abba. Ekkor átölelte, és kezét rájuk téve megáldotta őket. Mutatják ezek az igék, hogy mennyire fontosak Istennek a gyermekek, és mennyire fontosak nekünk is. Mielőtt áldást kérnénk Márta, egy énekszolgálatot hallgassunk meg. Kriszti, kedves Márk, ahogy megszokhattuk, van néhány kérdés, amit fel kell tegyek a gyülekezet közösségének is, Sziszinek is, hiszen ez nem gyermekkeresztség, sokkal inkább a mi elköteleződésünk a gyermek és az önnevelése felé. Szeretnélek megkérdezni, hogy elismered-e Márkot Isten ajándékának, és hálás vagy-e Istennek érte?
Igen.
Mint szülő megígéred-e, hogy minden eszköz által, az otthonotok, az iskola, a gyülekezet közössége által segíteni fogod a gyermeket, hogy megtanulja szeretni Jézust?
Igen.
Szeretnéd-e őt Istennek ajánlani?
Igen.
Köszönöm szépen. Kedves gyülekezet, hallhattátok a válaszokat. Szeretnék hozzátok fordulni, hiszen nagyon fontos feladatunk van nekünk is, mint közösségnek, mint tágabb közösségnek a gyermek nevelésében, nem úgy a családon túl is. Szeretnétek hozzátok fordulni, hogy támogatjátok a szülőket és Márkot ebben a nemes feladatban. Ha így, akkor arra kérlek benneteket, akkor mondjatok utána a következő fogadalmat. Ígérjük, hogy támogatunk benneteket imáinkkal, gyülekezeti programokkal, és növekedést biztosító gyülekezeti légkörrel. Hát az Úr, aki hallotta a mi gondolatainkat, a mi elhatározásainkat, a mi szívünk vágyát, nagyon szeretné, hogyha ez így megvalósulna, és felnövekedve már örömmel, boldogsággal, békével a szívében tudná gazdagítani a családot, a gyülekezetet és az egész közösséget. Hát arra hívlak benneteket, hogy álljatok fel, hogy egy közös imát mondjunk el. Mennyei atyánk, olyan hálatelt szívvel fordulunk hozzád, olyan hálásak vagyunk néked ezért az újabb életért, ezért az újabb áldásért, ezért az újabb csodáért. Urunk, köszönjük néked, hogy már itt lehet közöttünk, hogy megszülethetett. Hiszük, hogy az ő neve is ott van a te könyvedben, az életkönyvében. Hiszük, hogy az ő életére is mindent elkészítesz, és mindent elterveztél, hogy jóban és bajban egyaránt őt kísérhet. De hálát adunk Istenünk azért, hogy te adtál neki olyan sok segítőt. Így kérjük különösen a te áldásodat, Sziszire és Gáborra, mint szülőkre. Áldjad meg őket is egészséggel. Áldjad meg őket kitartással, bölcsességgel. Hiszen egy gyermek nevelése olyan sok mindennel jár együtt. Azt is szeretnénk kérni, hogy te áldjad meg a tágabb családot. Te légy Mimivel, Nándival. Adjad, hogy nagyon szerető nagy testvérek lehessenek. Áldjad meg a nagyszülőket. Irénkét, László, Erzsikét, Feri. Adj meg, hogy az ő szeretetük is hozzá tudjon járulni. Ahhoz, hogy már felnőve egy teljes, csodálatos emberré fejlődjön. De kérjük a te áldásodat erre a közösségre is, a gyülekezetre is, hogy azzal a szeretettel, szolgálattal tudjuk őt körülvenni, amely szükséges az ő növekedéséhez. Istenünk, hálásak vagyunk néked, hogy bármi is jöjjön, történjen. Te ott leszel velünk, mellettünk állsz, erőt adsz és bölcsességet. Valamint ezt kérjük tőled a te kegyelmedet. Amen. Most egy újabb énekszolgálatot hallgassunk meg. Thank you. Azt gondolom, a gyermeknevelés egy nagyon nehéz feladat. Találtam egy nagyon sokat mondó mondást, amit 18. század egyik legnagyobb botrányhősének a szájába adnak ugyan, de nem biztos, hogy tőle ered ez a mondás. De valahogy így szól. Mielőtt megnősültem, 6 elméletem volt a gyermeknevelésről, most 6 gyermekem van, és egyetlen elméletem sincs. Azt gondolom, hogy ahogy születnek a gyermekek, szembesülünk egy csomó olyan kihívással, amire talán korábban nem is gondoltunk volna. Mint például, nincs 2 egyforma gyermek. Vagy nincs egyetlen egy olyan elmélet, amivel 100%-osan lehetne sikeresen felnevelni a gyermekeket. És ugyanazt az eredményt kapnak. Aztán rájövünk arra, hogy hát igen, ha csak mi nevelnénk a gyermeket, akkor biztos, hogy jó sikerülne, de vannak itt mások is, akik nevelik. És amikor már minden jól sikerül, és amikor azt érezzük, hogy megúsztuk, és minden sikerül, akkor jön a meglepetés. Kiderül, hogy a gyermeknek átadott értékeken, a saját nevelésünkön, szeretetünkön túl van rengeteg olyan külső tényező, amik nem állnak a mi kontrollunk alatt. Ilyenek a történelemnek a viharai, betegségek, párválasztás, és lehetne hosszasan sorolni ezeket. Egyikre sincs a szülő nagyon nagy hatása. Képzeljétek el egy nagyszerű szülőpárt. Képzeljétek el magatok elé azokat, akik mindent megtettek a gyermekükért, akiről mindenki elismerően nyilatkozik, és azt mondják, hogy igen, na, bezzeg az ő gyermekük, az igazán milyen jó. Nem úgy, mint a Misák itt mellettük. Szóval képzeljétek el ezt a szülőpártaiknek, minden sikerül, és minden összejött, és nagyon jó a gyermekük, és kitűnő, és kiváló. Mit éreznének, és mit éreznek a következő pillanatban, amikor a következő történik a gyermekükkel? Dániel könyvének az első fejezetéből olvasom az első verseket. Jójákim júdai király uralkodásának 3. évében eljött Nabukadnezár, Babilónia királya Jeruzsálem ellen, és körülzárta azt. Az Úr a kezébe adta Jójákimot, Júda királyát és az Isten háza fölszerelésének egy részét. Ő pedig elvitte a fölszerelést Sinár földjére a maga isteneinek templomába, és isteneinek a kincstárában helyezte el. A király meghagyta főudvarmesterének, Aspenáznak, hogy válasszon ki Izrael fiai közül királyi vérből való vagy nemesi származású ifjakat, akiknek semmiféle fogyatékosságuk nincs, hanem széparcúak, fogékonyak, mindenre bölcsességre taníthatóak, az ismeretekre. Megértik a tudományt, és így alkalmasak arra, hogy majd a király palotájában szolgáljanak. Meg kellett őket tanítani a káldeusok írására és nyelvére is. A király elrendelte, hogy adjanak nekik minden nap a király ételéből és abból a bolból, amit ő szokott inni. Így kellett őket nevelni 3 esztendeig, hogy azután a király szolgálatába álljanak. Voltak közöttük júdaiak is. Dániel, Hananyá, Misájel és Azarjá. Főudvarmester ilyen neveket adott nekik. Dániel Baltazárnak, Hananyá Sadráknak, Misájel Mesáknak, Azárját pedig Abednégónak nevezte el. Képzeljétek el, mit éreznek a szülők, akik felnevelték Istennek az ő gyermeküket, és egyszer csak megjelenik a hódító babiloni hadsereg, és királyi túszként, hercegi családból származó túszként elhurcolják a tinédzserkorú fiúkat. Milyen hatása van erre egy szülőnek? Dánielről annyit tudunk biztosan, hogy egy királyi családdal rokon, valószínűleg hercegi családban születik, egy olyan időben, amikor istenfélő király uralkodik Judeában, aki mindent megtesz, hogy a népet is Isten felé fordítsa, hogy az Isten tiszteletet újból megtisztítsa. A templom és a királyi palotának van egy közös fala, amire egy ajtót épített, hogy a királyi család közvetlenül a templomba léphessen be. Ilyen király, Jósiás király. És az ő idejének az uralkodása alatt arról olvashatunk, hogy megszületik Dániel. Valamikor 8 éves, amikor hihetetlen fordulatot vesz a történelem. Összeomlik az asszír birodalom. Elesik az utolsó nagy asszír város, Ninive. Ezután már csak utóvét harcokat folytat ez a valamikor rettegett asszír birodalom. És megindulnak az egyiptomi és babiloni hadseregek. Átvonulnak Júdea földjén többször is. És 16 éves kora környékén politikai túszként Babilonba viszik. Mik a főbb események, amiket ismerhetünk a történelemből? Időszámításunk előtt 612-ben esik el Ninive. Időszámításunk előtt 609-ben Jósiást megölik az egyiptomiak a Megiddói csatában. 609-ben, még ugyanebben az évben, ugyanez az egyiptomi sarag vereséget szenved a babiloniaiaktól Karkemisnél. Aztán egészen 605-ig tartják az északi vonalat a babiloniaiak, de Hamátnál vereséget szenvednek véglegesen. Visszavonulnak Egyiptomba, megy üldözi őket a babiloni sereg. Időszámításunk előtt 604-ben pedig a babiloni sereg, amikor Jeruzsálembe ér, túszokat visz magával. Melyik szülő tud befolyással lenni ilyen eseményekre? Vannak dolgok, amikre felkészülünk. Kis dolgok, fontos dolgok. A lehető legtöbb szeretetet, tisztességet megpróbáljuk átadni a gyermeknek. Aztán jön egy egetrengető változás. És ott látjuk Dániel szüleit, könnyes szemmel, minden bizonnyal köszönnek el Dánieltől, akit felteszik a szekérre, hogy aztán elindulva elvigyék Babilonba, a fővárosba. És Dániel életének a leghosszabb útjára indul. Ez a fiú, aki ott nevelkedik Jeruzsálemben, és talán látta a vidéket is, most új országokat fog megismerni. Több ezer kilométeren keresztül utazik, más országokon keresztül, a babiloni hadsereggel együtt, hegyeken és völgyeken át, erdőkön, síkságokon keresztül, sivatagos területeken, hatalmas folyókat látva, amiket még életében nem látott. És így érkezik meg Babilonnak a városába. Az ókori világnak az egyik legnagyobb csodájába. Ez a főváros. Tudtátok, hogy a falai még a híres római birodalom fővárosánál, Rómánál is nagyobbak voltak? 16 kilométer volt a város falainak a kerülete. Óriási városnak számított már a saját korában is, de a következő évezredben is még hatalmas városnak számított volna bárhol a világon. Dánielt viszik a szekéren, megállnak a várostól messzebb, és Dániel csodálkozva nézi ezt a várost, olyasmit, amit még életében nem látott. Összerendezi magát a hadsereg, hiszen diadalmenetben illik bevonulni. Dánielt is felöltözhetik a legjobb ruhájába, hiszen ő is az egyik dísze, az égköve, ami mutatja, hogy Nabukodonozor milyen hatalmas király, hercegeket visz haza túszként. És Dánielt ráültetik az egyik szekérre, és a világ legnagyobb, legerősebb hadseregének a menetében zögykölődve viszik be a városba. És az első csoda, amit megpillant, az a felvonulási út. Az az út, amit vállásos ceremóniákon meg a királynak szoktak használni. Itt tartják az ünnepeket. A falak nem egyszerű téglák, hanem fantasztikus, kék, arany, ezüst mázzal bevont, téglából kirakott alakok, griffek, oroszlánok, bikák, babiloni birodalomnak az állatai. És valami olyasmit lát Dániel, amit még soha életében nem látott. De ez csak a kezdet. Látja a várost, amit három fárfal vesz körül, és bevehetetlennek tartanak. A várost, amit 50 méterenként egy-egy hatalmas bástya véd. Csodálatos látvány lehet. Aztán, ahogy közelednek a városhoz, valami kiemelkedik. Babilon ott fekszik a síkságon, olyan, mint az Alföld. De a torony temploma 90 méter magas. 90 méter magas, képzeljétek el. Hol van ehhez a jeruzsálemi templom? Aztán, ahogy mennek, megérkeznek Eszagilába, a királyi palotába. Ha ma arra jártok, akkor egy kicsit helyreállítva találjátok legalábbis a falait ennek a királyi palotának, mert Saddam Hussein úgy érezte, hogy meg kell mutatni, hogy mekkora volt ez a palota, és az ő nagyságához is illik ez a palota, hogyha kicsit helyre van állítva. Mert hogy még mindig nagy palotának számít. Ezt mondom nektek. Emlékeztek rá, 1000 ember fog mulatni majd Dániel könyvének az egyik híres történetében ebben a palotában. Méltó egy világbirodalomhoz. És ha mindez ne lenne elég, itt van még egy csodája az ókornak, Szemiramisz függőkertje, ahogy mi ismerjük, görögösített nevén, eredetleg Amitisznek hívták a mét királylányt, akit politikai okokból elvett Nabukodonozor, és mivel Média dombos, az ő országa meg sík, és szegény királylány kicsit depressziós volt, úgy gondolta, hogy csinál neki dombokat. És így keletkeztek ezek a híres függőkertek. Ahol egy olyan hatalmas kertet alakítottak ki, ahol Amitisz kicsit otthon érezhette magát, ahogy leföl, mászkált a ligetek között, amiket a különböző teraszos épületen kialakítottak. Ez Babilon. Hadd mondjak nektek valamit. Babilonhoz képest Jeruzsálem csak egy falusi porfészek. Hadd játsszak egy gondolattal. Neveljük a gyermekeinket, szeretnénk nekik minden jót átadni, aztán útra kelnek, megérkeznek Budapestbe, a nagyvárosba, és olyan dolgokat látnak, és olyasmikkel találkoznak, amit el se tudtak képzelni gyermekként. Abban a védett környezetben, amiben itt a családban felnőnek. És tudjátok, Budapest nem is olyan nagy város. Van nála sokkal nagyobb London, meg Berlin, meg a többi. És azt gondolom, hogy még ezeknél is vannak fényűzőbbek. Mik még több mindent ígérnek, még több mindennel kecsegtetnek, mint akár ezek a nagyvárosok is. Szóval képzeljétek el Dánielt, ahogy belép ebbe a városba, ebbe a fantasztikus, csodálatos új városba. Azt olvassuk, hogy beiratják a királynak az egyetemére. Ott tanulhat. Kap egy új város mellett egy új kultúrát is. Egy új iskolát. Új tudományt, új filozófiát, új vallást. Azt olvassuk, hogy még az ételét is kicserélik. Sőt, még a nyelvét is, hogy még a káldeusok nyelvét is meg kell ismernie, hiszen ezen fog majd dolgozni. Nem csak új ételt kap, hanem új nevet is. És tudjátok, a név az az Ószövetségben az maga az ember. Dániel neve annyit jelent, Isten a bírám. Belsazár neve annyit jelent, Bél megőrzi életet. Hananiás annyit jelent, Isten kegyelme. Sadrach annyit jelent, mint Aku a holdistennek a rendje vagy törvénye. Mihael annyit jelent, kicsoda olyan, mint Isten. Mesach pedig annyit jelent, hogy aki olyan, mint Aku. Azariás annyit jelent, hogy Isten megsegített. Abednégó pedig annyit jelent, hogy Négónak, a hadistennek a szolgája. És amikor új nevet kapnak, hogy felajánlják nekik, hogy ők a király hivataloknokai lehetnek, megkapják a legkeresettebb, legzsírosabb állást. A legnagyobb karriernek a lehetőségét, aminek a végén ők lehetnek a világbirodalomnak, Babilonnak a miniszterelnökei, hogyha így lehet mondani. Hatalmas karrier. Minden anyagi jó felajánlatik nekik. Új élet, új ember, és új Isten. És a babiloniak így remélik, hogy egy zsidó fiúból egy jó babiloni hivatalnok lesz. Mit lehet ez ellen tenni? Sokszor még a Bibliában is Babilon szimbólumá válik. Annak a világnak a szimbólumává, ami körbeveszi a keresztényeket. Péter Babilont Rómára mondja, kora világ birodalmának a fővárosára, ami meghatározza a nyelvet, meghatározza a kultúrát, meghatározza az értékeket, amelyet mindenkinek hajszolnia érdemes, és amely ugyanúgy igyekszik magába szippantani az ifjakat és a gyermekeket és minden embert, mint ahogy Babilon időszámításunk előtti korban. Mit lehet tenni? Van egy barátunk, jelenleg a Stockholmi Egyetemnek a tanára, korábban a Helsinki Egyetemen tanított, az a neve, hogy Arnika Kuusisto. Ne tanuljátok meg a nevet, mert nehéz. Amikor Arnika a disszertációját írta, az édesapja, aki szintén tudós ember, repülőn utazott egy barátjával, találkozott, pont egymás mellé ültek, és nagyon lelkesen mesélte, hogy hát a lánya nem sokára doktorálni fog. És kérdezte tőle az ismerős, igen, és miből fog, beszélgettek róla, hogy mi történik, aztán a következő pillanatban mi történt? Arról olvashatunk, hogy azt mondja neki, hogy hát XY a tanára, XY az opponens, és amikor kimondta az opponensnek a nevét, akkor a barátja elsápadt. Ugyanis ő egy olyan opponens volt, akiről mindenki tudta, hogy a legkeményebb ellenfél. Aki úgy érzi, hogy az a kötelessége, hogy a doktori disszertációkat ízekre szedje, és bemutassa, és bebizonyítsa, hogy az illető nem érdemli meg a doktori címet. Az édesapának olyan dolgokat mondott el ez a barát, hogy nem mert elmondani a lányának. Nehogy megijedjen és el se menjen a védésre. Tudjátok, legkülönlegesebb dolog történt abban az évben, ezen a védésen. Ez az opponens teljesen kiesett a szerepéből. A kollégák tátott szállal nézték, hogy mi történik. Agyon dicsérte a dolgozatot, olyanokat mondott, hogy végre egy igazi, gondosan elkészített mű, egy olyan mű, ami holisztikusan, ahogy az embert a maga teljességében közelíti meg és kutatja. Ez a dolgozat később az év legjobb doktori dolgozatává választották Finnországban az összes doktori dolgozat közül. Dolgozatnak ez a címe. Felnőni egy vallásos közösségben esett tanulmány finn adventista fiatalokról. Arnika ugyanis adventista. És nagyon nagyra értékeli azt, amit hiszünk és tanítunk az igazi nevelésről. És képzeljétek el, hogy Svédországban, meg Angliában is járt, Oxfordon, meg Finnországban is a nevelés, pedagógia, tudomány egyik központjában egy szekuláris világban, ami Istentől eltávolodott, mégis egyre nagyobb hírnevet kap az, amit Arnika tesz és végez. Azt kutatja, hogy mit jelent értékeket tanulni, mit jelent az, hogy világnézetet tanulunk, és hogy mit jelent az, hogy a gyermek megtanulja újra tárgyalni azokat az értékeket, amiket a szülőktől megtanult. Tudni szeretnétek ennek a nagyon modern tudásnak az zaccát és lényegét, akkor megtaláljátok a régi könyvtáratokba is, csak az a tippem, hogy valószínűleg nem olvastátok el. Nyissátok meg Ellen White-nak a Nevelés című könyvét. Nagyon érdekes, ahogy 150 évvel később újra felfedezik azokat a gondolatokat, amelyek ott benne vannak. Hadd olvassak nektek néhány részletet. Ezt írja. Még az adventista intézményrendszer, meg iskolarendszer még babacipőben topog, még csak általános iskolákat alapítanak és kezdik el az építkezést. És ezt írja. A nevelésről alkotott elképzeléseink túl szűk látáskörűek és silányak. Szélesebb látókörre és magasztosabb célokra van szükség. A nevelés sokkal többet jelent egy bizonyos szakirány elvégzésénél. Sőt, annál is többet jelent, mint felkészíteni a fiatalokat a jelenlegi életre. A nevelés a fiatalok egész lényét érinti, és az ember számára elérhető teljes életidőt magába foglalja. A nevelés célja a testi, értelmi és lelki erők harmonikus fejlődése. Felkészíti a tanulót az örömteli szolgálatra ebben az életben, és a magasabb rendű szolgálatra az eljövendő világban. Mi is a nevelésnek a célja? Testi, értelmi és lelki erők harmonikus fejlesztése. Nem csak szokásoknak az átadása. Annak az átadása, hogy jó és örömteli dolog szolgálni másokat. Ebben az életben is. Hogy sőt, hogy ez a szolgálat lesz mi életünknek az alapja egy örökké valóságon keresztül is. Így olvasom tovább. Minden Isten képmására teremtett emberi lény olyan erővel rendelkezik, amely rokon a teremtőjével. Van egyénisége és hatalma, hogy gondolkodjon és cselekedjen. Azok az emberek, akikben ez az erő kifejlődött, felelősséget viselnek, vállalkozásokat vezetnek és befolyásolják jellemünket. Az igazi nevelés feladata, hogy kifejlesz-e ezt az erőt, és ránevelje az ifjúságot arra, hogy önállóan gondolkodjon, ne csak más emberek gondolatait adja vissza, ahelyett, hogy arra korlátoznánk tanulmányaikat, amit emberek mondtak vagy írtak. A tanárok vezessék tanulóikat az igazság forrásához, azokra az óriási területekre, amelyek a természetben és a kinyilatkoztatásban tárulnak eléjük kutatásra. Lássák meg kötelességüket és rendeltetésüket, hogy gondolkodásuk elmélyüljön, tudásuk bővüljön. Oktatási intézményei tanult, de gyenge jellemű emberek helyett erős egyéniségeket bocsáthatnak útjukra, akik képesek önállóan gondolkodni és cselekedni, akik nem rabjai, hanem urai a körülményeknek, akik széles látókörűek, tisztán gondolkodnak, és határozott a meggyőződésük. Hadd emeljek ki néhány részletet. Azt mondja Ellen White, az igazi nevelés célja, hogy ránevelje az ifjúságot az önálló gondolkodásra. Ne csak arra, hogy más embereknek a gondolatait adják vissza. Azt mondja, hogy a tanároknak vezetniük kell a gyermekeket abban, hogy megtalálják a forrást, és hogy kutassák a természetet és a kijelentést, és hogy ebből ők maguk találják meg a lényeget. És hogy mindennek a végén képesek legyenek önállóan gondolkodni és cselekedni. Szóval Dániel 16 éves. Ott van Babilonban. És minden más, mint eddig. Amihez hozzászokott a palotában, amihez hozzászokott a templomban, amihez hozzászokott a családban, most semmi sem köszön vissza. Nincs egyetlen egy szokás, amit csak úgy simán, automatikusan tudna tartani. Mert minden megváltozott körülötte. Dániel választás előtt áll. Ki legyen? Legyen Dániel, vagy legyen Belsazár? Legyen övé a földi királyság, vagy inkább egy mennyei királyság? És Dániel elgondolkodik egymaga önállóan. Úgy, ahogy tanulta. És végül nem a birodalmi álmot választotta. Tudjátok, hogy mi maradt ebből a nagy birodalomból? 70 éven belül. Megbukott. És ma csupán egy legenda. Nabukadnazárnak a neve csupán néhány égetett téglába beütött királyi pecsét. Ennyi maradt ebből a birodalomból. Csak azt szeretném kívánni, hogy a gyermekeink, amikor megnőnek, tudjanak így választani. Tudják ők is, saját maguk elgondolása, saját maguk meggyőződése alapján választani azt, ami igazán értékes. Arra hívlak benneteket, hogy ezért mondjunk egy imát fennállva. Urunk Istenünk, hálát akarunk néked azokért a hagyományokért, tradíciókért, amelyeket megtanulhattunk a gyülekezetben és a családban, meg segítették a mi életünket, de azzal szembesülünk, hogy olyan kihívások vannak a mai világban, olyan nagy és hatalmas változások vannak, amelyekre nem lehet semmilyen tradíciót ráhúzni. Hogy nekünk is szükségünk van arra, hogy szembenézzünk ezzel a világgal, és újból végig gondoljuk a mi hitünket, a mi életünket, a mi értékeinket. Urunk Istenünk, add, hogy ebben jó döntéseket tudjunk hozni, mert mi magunk is. De add, hogy erre meg tudjuk tanítani a mi gyermekeinket is. Hogy önállóak legyenek, hogy gondolkozzanak. Hogy azt a szabadságot, azt a döntéshozó képességet, amelyet tőled kaptunk, ezt meg tudjuk őrizni és át tudjuk adni. Urunk Istenünk, arra kérünk, hogy a te kegyelmedből vezesd a mi életünket így a te áldásoddal. Óvjad meg a mi gyermekeinket, óvjad meg a mi családjainkat, óvjál meg bennünket a te kegyelmedből. Amen. Amen.